Irwin traktátus, ugye? Ez nem lep meg senkit. 62-es lapot fogjuk kezdeni, de mivel egy új fejezetet is kezdünk, ezért tegnap este hátrahagytuk a 61-es lap utolsó kis részét, ami az első misnája ennek a pereknek, ennek a fejezetnek, és ezzel fogjuk kezdeni a ma reggeli tanulást. Visszatérünk most az Ruvécha Céroiz hosszú kitérő után, ugye pár fejezeten keresztül a Ruvé Tchumin a szombat határól beszéltünk, most visszatérünk az Ruvécha Céroizhoz, visszatérünk a udvarok közötti társulás témájához. Ez lesz a mai témánk. És nem csak a mai, hanem a következő pár hétben ezzel fogunk foglalkozni. Csak egy pár gyors frissítés, felfrissítése az alapelveknek. Az alapelve a következő, hogyha van egy udvar, ami területjogilag magánterületnek számít, és ezen az udvaron belül van több lakos, több lakás, több ház, mindegyik magánterület, de más-más tulajdonosa van ezeknek a magánterületeknek, akkor bár a Tóra törvénye szerint nem, egyáltalán nem mérvadó, hogy kinek a tulajdonában van egy magánterület, vagy egyáltalán van-e tulajdonosa egy magánterületnek, de a bölcseink azt mondták, hogy hozunk egy olyan rendeletet, hogy egy adott tulajdonosú magánterületről nem lehet átvinni egy másik tulajdonosú magánterületre a dolgokat, kivéve, hogyha nem csinálunk egy társulást. Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoztak. Jó reggelt Stiber Gábor, jó reggelt Zsuzsi. Szóval szükség van egy ilyen társulásra. Hogyan lehet egy ilyen társulást csinálni? A legegyszerűbb módja, hogy egy közös ételt dezignálunk, és azt mondjuk, hogy ez szimbolikusan létrehozza a mi lakóközösségünket. Mostantól olyan, mintha egy tulajdonos lenne az egész, az udvar, és benne a házakkal, és így tovább. Ez ugye a legegyszerűbb módja. Van egy másik módja is, ami schirus, bérbeadás. Én bérbeadom a házamat, vagy a közös részét a területünknek, tehát mondjuk a közös lépcsőházat, az abban lévő részemet, ugye ez egy osztatlan közös tulajdon a mai jogfogalmakkal, és annak az rámeső részét bérbeadom a többieknek. Akkor így, hogyha nem is veszek részt az érufban, a társulásban, de az én részemet bérbeadom, akkor ez is rendben van. Van egy harmadik megoldás, és ez pedig biturresus, amikor föladom a tulajdonjogomat. Azt mondom, hogy gyerekek, semmi nem az enyém, én itt egy vendég vagyok. Hogyha ezt teszem, és ezt még szombaton is megtehetem, szemben a társulással, vagy a bérbeadással, akkor ez is egy jó megoldás, ez is feloldja a problémát. Ugyanis, ha mindezt nem teszem, és mondjuk vagyunk hárman, vagy négyen, vagy öten, egy közös társasházban, és mindenki részt vett az érubba, kivéve engem, akkor az a tény, hogy én kimaradtam az érufból, a többiek társulását is érvényteleníti. Ilyenkor nincs más megoldás, vagy érvénytelen lesz az éruv, vagy pedig, ha már szombat van, nem tudok más tenni, mint hogy föladom a tulajdonjogomat, és azt mondom, hogy bitőre susz, ez nem az enyém. Én csak egy vendég vagyok. Azt kérdezi a Tibor, hogy a szüke az éruvnak számít-e. Gondolom, hogy arra gondolsz, hogy ha létrehozunk egy sátrat a udvar közepén, amit a udvarban lévő különböző lakások használnak, akkor azon az éruvon, vagy azon a sátron belül lehet-e hozni-vinni? Természetesen lehet, mert az egy egyértelműen közös lakóközösség, ami itt létrejött. Oké. Nagyjából ezek voltak a főbb alaptézisek, amiket szerettem volna gyorsan átismételni, mielőtt neki kezdünk a hatodik fejezetnek. Most a hatodik fejezet az egy új problémát, egy új kérdést is felvet a Éruval kapcsolatban, ami nem gyakran, de néha visszatérő kérdés. Ez az, hogy az ilyen jellegű dolgokban, ahol valami fajta vallási szabályokat feloldozó, vagy azokra reflektáló valamilyen jogi aktusról van szó, és ebbe a jogi aktusba valahogy bekerül egy pogány ember, vagy nem is feltétlenül kell, hogy pogány legyen, hanem egyszerűen nem zsidó vallású ember, vagy egy olyan zsidó ember, aki nagyisten tagadja ezeket a szabályokat, ezeknek a szabályoknak az érvényességét, akkor mi a teendő? Ha nélkülük nem tudom létrehozni ezt az adott aktust, akkor az aktus érvényese vagy sem. Egyáltalán be kell-e őket vonnom ebbe az adott aktusba vagy sem. Mert például, hogyha van egy közös társasház, amiben lakik két zsidó és egy nem zsidó, akkor az éruvat hogyan csinálom meg? Őt is bevonhatom az éruvba? Ugye miért ne vonhatnám be? Azért nem, mert ő nem ilyen vallású. Tehát őre nem vonatkozik ez a szabály. Nem kényszerítettem rá, hogy vonatkozzon rá ez a szabály. Ő ezt nem fogadja el. Ugyanúgy igaz egy olyan zsidóra, aki nem tartja ezeket a szabályokat fontosnak, vagy tagadja ezeket a szabályokat. Na jó, de a másik oldalról azt mondtuk, hogy ha van egy közös udvar, amiben csinálunk egy olyan társulást, egy olyan érvot, amiből valakit kihagyunk, akkor az a társulás nem megfelelő. Tehát akkor mi ennek a problémának a feloldása? Na, erről fogunk beszélni. Lássuk is hozzá a misnának. 61-es lap alján, a B oldalon, az oldal alján tartunk. Hát Dari mövét kell havim be hatszer, hogy immi se én, hogy majd a bidene érv, hát réze, hogy szerel a... Ha valaki együtt lakik egy nem zsidóval, vagy egy olyan zsidóval, aki tagadja az éruvnak a érvényességét, vagy jelentőségét, ugye itt különben ez csak érdemes hangsúlyozni, hogy itt olyas valakiről van szó, aki ideológiailag tagadja, tehát mondjuk egy nem zsidó esetén egyszerű a képlet, tehát valamilyen más vallású. Egy zsidó esetén is valami olyasmiről van szó, mint ami az ókorban ugye elég gyakori volt. Különböző valamilyen zsidó szektákhoz tartozik, amelyek tagadják a rabbiknak a autoritását. Ugye a cdukim, szadaceusok, akik eleve visszautasították a rabbinikus törvényeket. Mi van, hogyha az én szomszédom egy szadaceus? Egy olyan hitet követő valaki, aki elvből visszautasítja ezeket a szabályokat. Mivel nem tudok vele éruvat csinálni, hát nézze, hiszen akkor ez számomra lehetetlenné teszi a társítást. Nem tudok kivel társulni. Kellene vele, de nem tudok, a szomszéddal. És ezért az egész dolog kivitelezhetetlen. Lezebe jánkéve imél lejlemény a iszrácsius ne iszrejlim őszim zelze. Lezebe jánköv eltérettől a véleménytől. És ő azt mondja, hogy egy nem zsidó vallású személy, vagy egy pogány szomszédsága, az csak akkor teszi lehetetlenni az érvény, az éruv létrehozatalát, hogyha nem ketten vagyunk, hanem hárman vagyunk. Ez miért van így, erre a Talmud vissza fog térni. A lényeg az az, hogy ő szerinte, hogyha ha van egy társasház, vagy egy udvar, amiben van egy zsidó, és van egy pogány, akkor azt ott nem is szükséges éruvat csinálni, tehát én nyugodtan kivihetek az udvarra. Hogyha hárman lakunk, valaki két zsidó és egy pogány, vagy két zsidó és egy nem, és egy eretnek zsidó, akkor kell csinálni éruvat, mivel nem tudok csinálni éruvat, ezért a éruv, a társulás az egy kivitelezhetetlen feladat. Amarában Gamliel, Májszabit Zduki, Echa, Csaja, Dari, Manu, Bimavai, Birusalány, Vamelonu, Abban, Máharu, Vahai, Ciosz, Akein, Mavai, Ácsele, Jajci, Vie, Eszere, Aleichem. Ezzel kapcsolatban mesél a Talmud egy történetet, Rabbim Liel azt mondta, hogy volt egyszer egy olyan eset, hogy ők egy házban, vagy egy, nem is egy házban, egy udvarban laktak egy sztukival, egy szadaceussal, egy eretnek zsidóval, és ugye nem vett részt velünk az éruvban, mert ugye tagadta az éruvat, de annyi szívességet megtett, hogy bitéli ruvaj, hogy azon a szombaton ő lemondott a tulajdonáról. Ugye beszéltünk róla a bevezetőben, hogy háromféle módon tud létrejönni az éruv. Vagy mindannyian betársulunk, még a szombat előtt, vagy egy részünk betársul, és egy másik részünk bérbeadja a tulajdonát, vagy lemond a tulajdonáról, és ezt a harmadikat, ezt akár szombaton is meg lehet tenni. Most ez a Zuki, ő nem akart részt venni az éruvban, mert nem hitt ezekben a rabinikus szabályokban, de annyi szívességet megtett, hogy lemondott a saját területéről szombaton. Mire azt mondta nekünk az apánk, húhap, gyorsan siessetek, hozzatok, vigyetek mindent, amit csak lehet, mert nehogy meggondolja magát, szombat reggel lemondott a tulajdonáról, és szombat délután majd meggondolja magát, és visszacsinálja az egészet, és akkor már nem lesz egy érvényes énugatok. Mások szerint nem egészen ezt mondta az apjuk, Nabi Hudaimér Blossan Áchen Máru Vászcechem Mave Ácsen Laici Vieszor Aleichem, hanem, de a lényeg az ugyanaz volt, siessetek, és hozzátok ki azokat az eszközöket, amiket ki akartok vinni az udvarra, nehogy nehogy visszavonja a történetet, nehogy visszavonja ezt a lemondást. Oké. Okay. És akkor térjünk vissza az alapálláshoz. Misna alapállása az, hogy van egy vita arról, hogyha egy zsidó és egy eretnek zsidó, vagy egy zsidó és egy pogány együtt laknak egy udvarban, akkor és ugye így értelemszerűen a szomszéd, ő nem akar részt venni az éruvban, ha ketten vannak csak, akkor kell-e csinálni egyáltalán éruvot, vagy éruv nélkül is tökéletesen elműködik az egész. Ez ugye a második vélemény, de az a bejánkönyv. Az első vélemény azt mondja, és azt majd ki fog derülni, hogy ugye ugyan a misnában ez egy névtelenül idézett vélemény volt, de ez valójában Rabbi Meir. Rabbi Meir azt mondja, hogy ha csak ketten vagyunk, akkor is gond van. Még egyszer. Rabbi Meir szerint, ha ketten vagyunk, van egy zsidó és egy pogány egy udvarban, akkor mivel a pogány nem akar részt venni az éruvban, ezért az egész éruv nem tud érvényesülni, nem tud létrejönni. Rabbi Elezer ben Jánkőv szerint csak akkor van gond, hogyha két zsidó van és egy pogány egy udvarban. Ezt még nem terült ki, hogy miért, de szerinte, ha csak ketten vannak, akkor valamilyen oknál fogva eleve nincsen probléma. Nos, ezt fogjuk próbálni megérteni egy kicsit jobban. Yosif Abaye bar Avim, Rav Chinana bar Avim, Yosif Abaye Gabayum, Yosif Kamri. Egyszer ült Abaye bar Avim, és Rav Chinana bar Avim, és Abaye ott ült előttük, és a következőt kezdték el taglalni. Bíslém a Rabbi Meirke szavád, dira szövétke havim, smond dira, lőisna hád, lőisna trej. Értjük Rabbi Meir véleményét, az koherens. Ő mit mond? Ha csak egy, meg még egy lakos van az udvaron belül, az egyikük zsidó hitű, a másikuk pogány, akkor már az éruv nem tud létrejönni, mert a pogánynak a lakása is lakás, de ő nem akar részt venni, meg elutasítja, nem hisz ebben az egész éruv dologban. És értjük, hogy ezért az éruv nem tud érvényesülni. És mindegy, hogy hány zsidó lakik abban az udvarban, hány zsidó hitű lakik abban az udvarban. A lényeg az, hogy ha van, akár csak ketten is vannak, akkor az Eruv már nem tud érvényesülni. Ez egy teljesen világos és koherens vélemény. Mi a helyzet a második véleménye? Erre be lehet, hogy mennyiánk, melyik a szavár? Ík a szavár, dira szövét, kakavim, smadira, a filuhád námi nisztár? Lillo is smadira, a filutrein námi loj nisztár. Hogy mi a helyzet Rabbi Elezer ben Jánkével? Rabbi Elezer ben Jánkével azt mondta, ha csak ketten vannak, egy zsidó hitű és egy pogány, akkor nincs semmi gond, nem is kell éruvat csinálni. Működik az egész, lehet kivinni az udvarra. És mikor van csak gond? Akkor van gond, hogyha ketten vannak zsidók, és legalább ketten vannak zsidók, és van legalább egy pogány abban az udvarban. Akkor már gond van. A pogány nem tud részt venni az éruvban, ezért probléma van. Mi a különbség? Mi a különbség, csak ketten vannak, vagy ha hárman vannak? Amelé a bájén. Szóval ebbi miért lesz, hogy egy hamis mondira? Mert hat tánya, hát szélősen, hogy egy havim, hát egy dírsőbe héma. Azt mondta nekik a bájé, a kérdés feltevés már nem jó. Miért? Mert abból indultatok ki, hogy itt az a kérdés, hogy az ő lakhelyét beszámítjuk-e lakhelynek, vagy nem számítjuk-e be lakhelynek, a szombat szempontjából természetesen. A pogánynak a lakhelye, lakhelye vagy sem? Lakhelye vagy sem? És ezért mondtátok, hogy ha azt mondom, hogy lakhely, akkor koherens, hogy végig az legyen, akkor is, hogy csak ketten vagyunk. És így viszont ebben Jánkő véleményét nem lehetett értelmezni. Na jó, de nem ez a kiinduló pont, mert valójában a szombat szempontjából a pogánynak, vagy a eretnek zsidónak a lakhelye biztos, hogy nem számít lakhelynek. Ugyanolyan státusza van, mint mondjuk egy istálónak. Miért? Mert ő nem ugyanúgy, hogy egy istáló, hiába egy épület, nem számít külön tulajdonúnak és külön lakhelynek, olyan értem, hogy az istálót is be kelljen vonni az éruvba. Ugyanígy, ha valaki elutasítja az éruv törvényét, az ő lakása nem számít lakásnak az éruv törvénye szempontjából, akkor itt nem ez a gond, semmi köze a kettőnek egymáshoz. Nem az a kérdés, hogy be kellene vonni az éruvba, de nem lehet, mert ő nem hisz benne. Nem kell bevonni az éruvba. Ilyen szempontból nincs gond. Mivel nem hisz benne, és nem vonatkozik rá, ezért az éruv törvénye nem vonódik be ebbe a kérdésbe. Nem? Na igen, de ha viszont így van, akkor miért nem érvényes az éruv? Akkor egyáltalán miért nem érvényes az éruv? Bármelyik vélemény szerint. Amikor csak ketten vannak, vagy hárman vannak, miért ne lenne érvényes az éruv? Szóval ez egy egész másokból van. Eled a kulálme. Gyireszaik a havim, lásmad bira. Halka meg zére sem, hogy ilmad mi mászav. Kamiflégé. Nem az a probléma, mert valójában a szombati éruv szempontjából ez egy olyan szabály, amelynek a szempontjából azokat a lakásokat tekintjük lakásnak, amelyeknek a tulajdonosai ezt az egész szabályrendszert magukra nézve elfogadják. Egy pogány nem fogadja el, egy eretnek zsidó nem fogadja el, ezért be se kellene vonnom. Itt egész másról van szó. Miről van szó? A rabbik nem akarták, hogy egy jámbor zsidó hitű egy udvarban lakjon egy pogánnyal. Miért? Hogy ne tanulja el a rossz szokásait. Itt érdemes különben hangsúlyozni, hogy Talmud időben, az ókorban egyrészt az udvarnak sokkal nagyobb jelentősége volt, mint manapság. A manapság ugye többnyire nem is van közös udvar, mondjuk egy általában, hogyha egy társasházban lakunk, akkor az udvarnak a megfelelője itt az a lépcsőház. A lépcsőház nem egy közösségi tér, ahogy az udvar sem igazából egy közösségi tér, mert viszonylag nagy lakásokban élünk. Most, ha valaki elmegy mondjuk Jeruzsálembe, és megnézi Dávid városának a feltárt maradványait, akkor ott ugye mit lát? Látja a gazdagoknak a házait, amiből állt, hogy volt egy ház, amiben volt egy szoba, ami mondjuk akkora volt, mint ez a sátor, ez a szüke. Tehát egy 20 négyzetméteres ház. Ezek ilyen mini házak voltak, amelyek egy udvaron voltak, és ezért az élet vitel, az élet nagyobbik része nem a házban volt, hanem az udvaron. Ráadásul pláne Izraelben, ahol az időjárás ezt megengedte, mert az év nagyobbik részében nem esett az eső, az emberek este, amikor mondjuk megvacsoráztak, vagy lefeküdtek aludni, akkor bementek a házba. De amúgy az udvaron éltek, az udvar volt az élet, közös élettér. És ezért a rabbik nem akarták, hogy pogányokkal közös udvaron éljenek a közösség tagjai, mert attól féltek, hogy ez asszimilálni fogja őket a pogányok szokásaihoz, és ezért ezt megtiltották. De az egész kérdések semmi köze a szombathoz. Valójában azért mondták azt, hogy ne legyen az éruv érvényes akkor, hogyha van egy pogány vagy egy eretnek zsidó szomszéd. Mert nem akarták, hogy ő legyen a szomszéd. Nem akarták, hogy valaki úgy keressen magának lakhelyet, hogy belemegy abba, hogy egy közös udvaron lakjon, közös udvart tulajdonoljon egy pogánnyal vagy egy eretnekkel. Miért? Hogy mivel tulajdonképpen a közös udvar az azt jelentette, mint mondjuk manapság, amikor valaki albérletbe megy, és osztoznak mint egy lakáson belül, az tulajdonképpen közös, egy lakótárs. Az ember megválogatja a lakótársait. Ugye manapság ez az egész szempontrendszer nem létezik. Egyrészt ez, mert nem ilyen, nincs ilyen, többnyire nem ilyen lakásokban lakunk, hanem az ember az életnek a nagy részét az intim szférájában, a lakásában tölti. Ez a szomszédoknak nincs olyan nagy hatása rá, mint annak idején. A másik az, mert a Talmudban ez többször felmerül, hogy manapság ez az egész hitrendszer, hogy a pogányok mondjuk, vagy az eretnekek olyan nagyon, nagyon határozottan gondolkodnak a világról, hogy meg akarjanak engem győzni a saját igazukról, ez már nem nagyon létezik. Az emberek élnek, és nem igazán érdekli őket, hogy a másik mit gondol, és ezért nem kell attól tartani, hogy ő majd megpróbál engem meggyőzni. Most ugye, akkor hogy akarták elérni a rabbik azt, hogy ne osztozzak egy közös udvaron a pogány szomszéddal? Azt mondták, hogy a pogánnyal közösen nem tudsz éruvat csinálni. És ez elég kellemetlen szituáció, mert akkor szombaton nem tudok kivinni semmit az udvarra. Mit fog csinálni? Előbb-utóbb el fog költözni. Most akkor viszont mi a különbség? És miért mondja azt Rabbi Lezerben Jánk, miért mondja azt Rabbi Meir, hogy ez egy általános szabály? Akkor is, hogy csak egy olyan udvarról beszélünk, ahol két ház osztozik, és az egyik egy zsidó, a másik pedig egy pogány. Míg Rabbi Lezerben Jánkő azt mondja, hogy ez csak akkor van, hogyha két zsidó és egy pogány van. Mi a különbség? Miért mondja Rabbi Meir így, és miért mondja Rabbi Lezerben Jánkő úgy? Rabbi Lezerben Jánkő azt mondja, hogy az eleve nagyon ritka, hogy egy zsidó vallású osztozzon egy pogánnyal a közös udvaron. Ha csak kettesben vannak. Miért? Elég kemény, ami most következik. De olyan, hogy havim hasud a svihoz damim. Mert az empirikus tapasztalat azt mutatja, hogy egy életveszélyes dolog kettesben lakni egy pogánnyal. Ugye ezek a bálványimádó pogányok, ezek nagyon gyakran svihus damim, nagyon gyakran gyilkosságot követtek el. És egy zsidó eleve nem fog egy olyan helyzetbe kerülni, nem akar, most képzeljük el, Babilóniában 2000 évvel ezelőtt, 1500 évvel ezelőtt, már csak biztonsági szempontból is az ember meggondolta, hogy ki lesz a szomszédja, hogy nem volt rendőrség, meg nem volt közbiztonság, és nem lehetett megbízni abban, hogy nem lesz életveszélyes az, hogyha egy pogánnyal közös udvarra költözik, és ezért ez eleve nem merül föl. Ez eleve olyan ritka, hogy valaki így válassza meg a lakhelyét, hogy ezzel nem is kell foglalkozni, és ezért ebben az esetben nem rendelték azt el, hogy ezt megelőzendő, hogy azt mondják, hogy az éruv az nem tud létrejönni. Az egész szabályozás, az éruv nem tud létrejönni, az csak azért volt, hogy ne válasszon az ember magának pogány szomszédokat. De mivel önmagában egy pogány szomszédot úgyse fog választani, ezért itt sem úgyse jön létre ez az állapot, ezért ezzel nem kell foglalkozni, erre nem rendelték el ezt a törvényt. Rabbi Meir viszont, aki általában azon a véleményen van a Talmudban, ha egy sinalemi uta, hogy egy olyan ritka esettel is kell foglalkoznunk, nem csak az általános esetekkel, hanem a ritka esetekkel is kell foglalkoznunk. Ő azt mondja, hogy bár nagyon ritka, hogy valaki így válasszon szomszédot, hogy egyedül marad a pogánnyal, ettől függetlenül, még akkor is, ez ritka, de erre is gondolni kell, és ezért ebben az esetben is a rabbik érvénytelenítették az ilyen éruvot. Oké. Okay. Amra banan, én éruv majel, ve makemélet kőn havim, én bitorosus majel, vagy makemélet kőn havim, átsiász kerevét kőn havim, lej mugá. És ennek fényében mit mondtak a rabbik? Mi volt igazából ennek a rendeletnek a részletszabályozása? A következőt mondták. Ha van, most független attól, hogy rabbi miért véleményét követjük, hogy ez vonatkozik arra az esetre is, amikor ketten vannak csak, vagy ha csak arra vonatkozik, amit Rabbi Elezer ben Jánkőv mond, hogyha hárman vannak, két zsidó és egy pogány. A pogány nem tud részt venni az éruvban, úgyhogy a közös ételbe ő is részt vesz. Nem tud részt venni az éruvban úgy, hogy föladja a tulajdonát. Az egyetlen módja annak, hogy részt vehessen az éruvban, ha mégis egy ilyen helyzet alakul ki, az, hogyha béreljük tőle a területét. Most, mivel nagyon valószínűleg, hogy egy pogány hosszú távon kibérelje nekünk, bérbe adja a területét, ezért valószínűleg nem lesz fenntartható ez a helyzet, és előbb-utóbb ez fogja rávezetni a zsidó szomszédot arra, hogy elköltözön és keressen magának egy másik szomszédot, aki nem pogány vagy nem eretnek. My time. Mi az oka annak, hogy egy pogány nem fogja bérbeadni a területét hosszú távon. Ilémumusum de szavárdil ma asszilak zukébe suszolja nikla mándomer szlichaz briabe inna. Mándomer szlichaz reuebe inna májik elémei már. Mi az oka? Próbáljuk meg megérteni a logikát. Ugye a rabbik abból indultak ki, hogy a pogány hosszú távon nem fogja bérbeadni a zsidónak az ő területét. És ezért előbb-utóbb a zsidó fog keresni magának egy másik szomszédot. Oké. Okay. Miért ne adná bérbe? Most ugye itt, ha aztból indulunk ki, hogy azért nem adja bérbe, mert attól fog félni, hogy gyanús lesz neki, hogy a zsidó mindig kibérelje tőt, kibéreli, minden szombaton kibéreli tőle a területét, ez a zsidó, ez gyanús. Előbb-utóbb ki akar engem innen ebrudálni. És ezért egy idő után azt mondja, hogy álljon meg a mellett, nem akar neked bérbe adni a területemet. Ugye? Ebben az időben ezt úgy csinálták, manapság majd vissza fogunk rá térni, hogy mi ma az eljárás. De ebben az időben ezt úgy csinálták, hogy minden szombaton bérbe kellett venni a közös területet a pogány szomszédtól. Most, ugye ha attól félünk, vagy ha azt gondoljuk, hogy a pogány azért nem fogja hosszú távon bérbeadni, mert attól fél, hogy a zsidó tulajdonképpen őt valamilyen fifikás módon ki akarja ebrudálni a saját otthonából. Ez logikus, de csak akkor, hogyha ez a bérbeadás, amiről itt beszélünk, ez egy valódi bérbeadás. És ezt érdemes tisztázni, mondja a Talmud. Mi ez a bérbeadás? Amikor azt mondtuk, hogy három megoldás van az éruvra. Az egyik az a közös étel, a másik az, hogy lemondok a tulajdonomról, és a harmadik az, hogy bérbeadom a tulajdonomat a többieknek. Mi ez a bérbeadás? Szchírus reua, szchírus bria. Ez egy valódi bérbeadás, vagy egy ilyen szimbolikus bérbeadás? A valódi bérbeadás, itt két vélemény van. Ha a valódi bérbeadásról beszélek, akkor teljesen világos. Valódi bérbeadás, minden héten fizet a zsidó a pogánynak a értékén, valódi piaci értékén a területnek, és egy idő után gyanús lesz ez a nem zsidónak, és abba fogja hagyni ezt az eljárást, vagy ezt vissza fogja utasítani. Ez így világos. De ha azon a véleményen vagyok, hogy ez csak egy szimbolikus bérbeadás, akkor miért gondolná ezt? Látja ő is, hogy ez csak egy szimbolikus dolog, egy kis valamilyen szimbolikus valamit fizet neki a zsidó szomszéd, akkor miért riadná ettől ő vissza? Pontosan érti, hogy ez csak egy szimbolikus dolog. De itt már Rav Chisda, már Szchirusz Bria, Rav Sésis, már Szchirusz Rua. Ahogy láttuk, hogy Rav Chisda és Rav Sésis ugye vitatkozott erre, Rav Chisda azt mondta, hogy itt egy valódi bérbeadásról van szó, csak egy valódi bérbeadással lehet úgymond ezt a közös területet az éruv részévé tenni. Sésis pedig azt mondta, hogy nem, ez szimbolikus. Most akkor, ha a szimbolikus bérbeadásról beszélünk, miért riadna vissza? Miért riadna vissza a pogány szomszéd attól, hogy ezt csinálja? Mi ebben neki a kockázat? Először is tisztázzuk, mi az, hogy szimbolikus. Mitől válik teljes jogúvá, vagy normális bérbeadássá, és mitől válik szimbolikussá? Jó reggel, Dodikám! Isten hozott. Mitől válik szimbolikussá, és mitől válik valódivá a bérbeadás? Májre ua, máj bria. Ilém a bria, be pruta, ua, és pachosmisa, be pruta. Az első megközelítés az az, hogy a valódi bérbeadás az, hogy valami valódi értékű pénzt adok a szomszédnak az ő területéért. A szimbolikus bérbeadás az, hogy igazából egy ilyen még szimbolikus értéket sem képviselő pénzt adok neki. Ugye a szimbolikus, nem szimbolikus érték az a talmudi jogban általában a pruta, save pruta, pruta érték, vagy a pruta értéknél kevesebb pénz. Ugye a pruta volt az egyik legkisebb pénzérték a talmudi időben, és ez volt a minimális értékű pénz. Manapság nem tudom, mi a legkisebb pénz? 10 forintos, azt hiszem? Ez a legkisebb értékű pénz, és különben nagyjából ennyi is volt az értéke. Tehát, ha jól emlékszem, akkor egy prutában volt 5 mg ezüst. Ha most valaki ki tudja nekem számolni, szerintem 1 kg ezüst az nagyjából lehet 80-100 ezer forint. Akkor 1 kilóban van 1000 mg. Akkor nem egy kicsit több. Ennek utána kell néznem, hogy pontosan hány milligram volt benne, de úgy emlékszem, hogy körülbelül ilyen 5 forint értékű volt ez a mai pénzre átszámolva, ez a egy pruta. Ez a minimum értékű pénz. Most, ha abból indulunk ki, hogy a valódi bérbeadás az az, ami legalább 5 forintnyi pénz, legalább egy pruta értékű valami, gitten kvittl, Roland. Tehát, hogyha abból indulok ki, hogy a valódi bérbeadás az az, amikor legalább egy forintnyi, legalább egy prutányi pénzt fizetek érte. A szimbolikus bérbeadás az az, amikor kevesebb, mint egy pruta értéket fizetek érte. Ez nem nagyon stimmel. Ezt nem jelentheti az, hogy valódi bérbeadás meg szimbolikus bérbeadás. Miért nem jelentheti, majd erre mindjárt kitérünk, de mégis el fogunk oda jutni, hogy a valódi bérbeadás az azt jelenti, hogy ő engedélyt ad nekem arra, hogy például kivigyem a cuccaimat, ahogy csak nekem tetszik a közös udvarra, a széket, az asztalt, a nem tudom, micsodát. És ezt jelenti a valódi bérbeadás. A nem valódi bérbeadás az meg azt jelenti, hogy igazából nem ad engedélyt semmire, csak egy ilyen szimbolikus valami. De akkor térjünk vissza, hogy miért nem jelentheti a valódi, nem valódi bérbeadás, miért nem az a szempontrendszer, hogy egy minimál értékű pénzt fizettem érte, vagy már annál is kevesebbet. Hogy fizettem egy prutát, vagy annál is kevesebbet. Miért? Mert, mint ahogy ki fog derülni, ez a pruta, mint minimál pénz, minimál érték, ez csak a halacha szempontjából számít minimál pénznek. Tehát a zsidók közötti jog alkalmazásban határozunk meg egy ilyet, hogy minimál érték. Ugye számos olyan törvény van, aminek ennek van szerepe, ugye a legtipikusabb, minden alap talmuddal foglalkozó ismer, ugye az, hogy ez az a érték, ez az a minimál érték, amivel által például egy házasság létre tud jönni. Ugye a házasságnak az egyik létrejöttének az egyik jogi formája az, hogy egy valami pénzt, valamennyi pénzt, vagy pénzértékű tárgyat, jelen esetben általában gyűrűt adok a leendőbeli feleségemnek. És mi az a minimál érték? Erre azt mondták, egy pruta. De a nem zsidóknál ilyen nincsen. Ott nincs ilyen, hogy minimál pénz. Egy érték alatt az már nem pénz. Minden pénz pénz. Minden pénz pénz. És nincs ilyen, hogy minimál. Ha ezt ő értéknek tekinti, akkor az egy érték. És nincs egy ilyen, hogy van egy minimál érték. Ugye tudjuk azt, hogy bár nem szoktunk erről gyakran beszélni, de ugyan a zsidóság, ez nem egy térítő vallás, nem cél az, hogy mindenki zsidóvá legyen. Valaki akar, akkor betérhet zsidónak, de nem egy, ez nem cél. A másik oldalról viszont bizonyos értelemben, ha nem is egy ilyen misszió szintjén, De valahol mégis a zsidóság célja az az, hogy az emberiség egésze 7 alaptörvényt, 7 alaperkölcsi törvényt megtartson. Ezt hívjuk Noé 7 törvényének. Ez ilyen az, a ne ölj, a ne lopj, a ne paráználkodj, a állatkínzás tilalma, az, hogy legyenek valamilyen fajta polgárjogi törvények. Szóval 7 ilyen törvény van. Az egyik az a ne lopj. Most itt van egy nagyon fontos meghatározás, ami azt mondja, hogy a ne lopj az a Noé 7 törvénye szerint olyan szigorú, hogy az vonatkozik nem csak a minimál értékű pénzre, nincs egy minimál értékű pénz, hanem az vonatkozik mindenre, bármilyen értékre. Ha valaki eltulajdonította valakinek a tulajdonát, akkor az vonatkozik bármilyen értékre. Sőt, annyira szigorú a ne lopj a Noé 7 törvényében, hogy nincs lehetőség jóvá tenni. Nincs lehetőség jóvá tenni, a visszaadás lehetősége nem áll fönn. És van egy következő nagyon szigorú meghatározás, a Noé 7 törvénye szempontjából minden, bármelyik törvény megszegésért a legsúlyosabb büntetés járna. Most ez egy másik kérdés, hogy ezek inkább elvi dolgok, ugye nincs, akik a büntetést végrehajtsa, de mondjuk meg az is egy külön kérdés, hogy jogfilozófiailag miért van ez így? Tehát az azt jelenti, hogy az emberiség egészére nem vonatkozik ez a borzasztó sok szabály, mint a zsidókra, de a másik oldalról viszont ugyancsak 7 szabály vonatkozik rá, viszont sokkal szigorúbbak ezek a szabályok. Most, bárhogy is legyen, akkor látjuk, hogy az, hogy valódi bérbeadás, vagy csak szimbolikus bérbeadás, az nem azon múlik, nem az a választóvonal a kettő között, hogy minimál értékű pénz, vagy annál is kevesebb, ilyen nincs. Akkor, hanem miről van szó? El a bria be me hurgi vábor guni. Reua bloj a muharki vábor guni. A valódi bérbeadás az az, amikor kivihetem a székeket, asztalokat, és itt tovább mindent kivitek az udvarra. A szimbolikus bérbeadás az, amikor ezt nem tehetem meg. És erről van szó. Ez a különbség a kettő között. Most. Ha nincs, akkor térjünk vissza az eredeti gondolatfolyamhoz. Ha nincs, akkor értjük azt, hogyha az szerint a vélemény szerint, amit Rav Chisda mondott, hogy itt egy valódi bérbeadás az, amivel az éruvban részt lehet venni, akkor értjük azt, hogyha ez a valódi bérbeadás azt jelenti, hogy engedményt ad nekem, hogy az udvarra kirakhatom a székeimet, asztalaimat, bútoraimat, stb. Egy idő után ezt meg fogja elégelni. És úgy fogja érezni, hogy én ki akarom őt onnan ebrudálni. És ezért csináljuk. És ezért ő sarkára fog állni, és azt mondja, hogy álljon meg amelyet, hagyjál békén, nem akarom neked bérbeadni az én területemet, és én nekem ez egy elviselhetetlen állapot lesz, és ezért egy idő után el fog ott onnan költözni valahol máshova. És így a rabbik elérték, hogy ne pogány szomszédok mellé költözzek. Oké, ez így világos. De azt szerint a vélemény szerint, amelyik szerint nem kell egy ilyen komoly bérbeadás, amiben ilyen engedélyeket ad nekem, nem csak egy szimbolikus, nem történik semmi, adok neki valami kis pénzt, és szimbolikusan bérbe vettem, és nincs az egésznek jelentősége. Akkor ott mi tartaná őt vissza attól, hogy oké, belemenjen ebbe, hogy minden héten ő szimbolikusan nekem bérbe adja. Nagyon érdekes pszichológiai okai vannak. A filó haki has és a jövétkő hamnek safim lő mugár. Egy idő után gyanús lesz neki, hogy mi ez a furcsa szokás. Minden héten ide jön a zsidó szomszédom, és elkezdi tőlem szimbolikusan bérbe veszi az én udvarrészemet itt. Ebben valamilyen mágia van. És ő azt fogja gondolni, hogy itt valami mágia van, és félnek ezek a pogányok a mágiától, és ezért egy idő után abba fogja hagyni azt, hogy álljon meg a mellett, nem akarom, hogy te tőlem bérbe vegyen. Oké? Okay. Akkor mindenképpen azt látjuk, hogy akkor mi a logika, akkor még egyszer átismételve így a lap A oldalának a végéhez érve, a logika az az, hogy azért nem vehet részt az éruvban a pogány, vagy az eretnek, vagy pontosabban csak úgy vehet részt, hogyha a három variációból azt a variációt követi, hogy bérbe adja nekem az ő területét, mert így akarták a rabbik elérni, hogy ne költözzek pogány szomszéd mellé, hogy ne tanuljam el a rossz szokásait. Oké. És mi az oka annak, hogy ezen belül vita van Rabbi Meir és Rabbi Elazar ben Jánköv között, hogy Rabbi Meir azt mondja, hogy ez minden esetre vonatkozik. Még arra is, hogy csak kettesben vagyunk egy közös udvaron, Rabbi Elazar ben Jánköv azt mondja, hogy ez a rendelet, ez nem vonatkozik arra az udvarra, ahol csak ketten laknak egy zsidó és egy pogány. Miért? Azért, mert Rabbi Elazar ben Jánköv azt mondja, hogy ez egy olyan ritka eset, hogy csak ketten legyenek, ugyanis egy zsidó nem költözik egy pogány mellé, mert fél attól, hogy meg fogja ölni. Elég durva közállapotokat írez le mindenképpen. És ezért ezzel nem is kell foglalkozni, hogy annyira ritka eset. Miért azt mondja, hogy mindegy, hogy ritka vagy nem ritka, akkor is foglalkozunk vele, és ugyanúgy vonatkozik rá ez a szabályrendszer. Oké. Gufa, hacer, és a levetke, havi, már jó, kedir, se be, hima, láhaknusz, le, ha egyszerűen hacer, le, batim, mint a batim, le, hacer, mi miért sem is szól, echod, őszer, divre, Rabbi Meir, Rabbi Elazar ben Jánköv, oly mer le, ojlam, én a jajszer, ácsius ne isza, élim, őszrim, zelze. Akkor ugyanezt a törvényt amit a Misna mondott, egy kicsit más megfogalmazásban, bővebb megfogalmazásban elmondja a Toszefta is. És most ezt a Toszeftát fogjuk olvasni, és itt el fogjuk olvasni a Toszeftát, és össze fogjuk hasonlítani a Misnával. Oké. Ha célőse lejvédke havim, hát jó, hogy írse be hima, le háknisz, min a hace le batim, batim le hace. A pogánynak a lakása, az mivel őre nem vonatkozik az éruvnak a törvénye, és ezt nem is fogadja el magánéz a törvénynek, nem számít egy az éruv szempontjából egy külön tulajdonosú lakásnak, ugyanúgy nem számít, mint amikor egy nem lakhatású célú ingatlanról beszélünk, mondjuk egy istálóról. Az istáló se számít lakásnak, tehát ezért aztán, hogyha van egy közös udvar, amiben lakik több pogány, akkor mivel ezek nem válnak el egymástól, nem válnak külön tulajdonosúvá, ezért, hogyha én vendégségben ott vagyok a nem zsidó barátomnál, akkor nyugodtan kivihetek, bevihetek, vihetek az egyikből a másikba, a másikba az egyikbe, mert itt nem is jön létre az a probléma, ami miatt az éruvat elrendelték. Az éruvat azért rendelték el a rabbik, hogyha van két zsidó szomszéd, akkor bár nem lenne a Tóra szerint tilos az egyiknek a lakásából átvenni a másik lakásába, de azért, hogy erővigyázatosok legyünk, rabbik elrendelték, hogy csak akkor lehessen átvinni, hogyha van éruv. De hogyha nem zsidókról van szó, rájuk eleve nem zónatkozik az éruv szabálya, nem kötelező rájuk néző, és ők ezt nem is fogadják el magukra nézve érvényesnek, és ezért nincsen a dolognak jelentősége, és hogyha van egy olyan társasház, ahol nincsenek nem is laknak zsidók, akkor nyugodtan lehet a társasházon belül vinni, és csak a tórai jog, a tórai értelembe vett magánterület meghatározást nézzük. Azt, hogy el legyen választva a közterületről, és a tulajdonosi szerkezetet nem nézzük. Viszont, viszont, hogyha ebben a társasházban akár csak egy zsidó is lakik, akkor ott már létrejön az éruv igénye, de nem tudja bevonni a többieket, mert a többiek ugye nem fogadják ezt a magukra nézve, és ezért nem lehet vinni az egyik ingatlanból a másik ingatlanból. Rabbi Elazar ben Jánköv, Rabbi Elazar ben Jánköv viszont, ahogy mi is tanultuk, csak akkor fogadja el ezt problémának, vagy akkor tekinti ezt problematikusnak, hogyha nem egy zsidó lakik ebben a társasházban, hanem legalább kettő. Ugye, ahogy ezt eddig kifejtettük. Amár már, hát szélről se lejvédkei havi, már őket írse be, hima, ha annant nána, dárjunk, lejvédkei havi, hadszer állj ezzel őszer el a... Itt van egy probléma. Mi a probléma? Amit mi ugye nem, mi már eleve úgy magyaráztuk a szöveget, hogy ez lehet, hogy nem tűnt föl, és nem is probléma, de első ránézésre kis ellentmondásba futunk bele. Mit mondtunk? Hogy egy a nem zsidó tulajdonában lévő lakás, mivel ő nem tekinti magára nézve az éruvat, és nem is vonatkozik rá az egész éruv szabálya, ezért olyan, mint hogyha nem lenne külön tulajdonosú, vagy nem lakhely tulajdonos, pontosan nem lakhatási célú ingatlan lenne, mint mondjuk egy istáló. És ezért lehet benne hozni-vinni a különböző tulajdonosú lakások között, lehet hozni-vinni. És mikor van csak probléma, ha egy zsidó ott lakik abban a házban. Ez volt Rabbi Meir véleménye. A mi misnánkban viszont mit mondott Rabbi Meir? Hogyha van egy közös ház, egy közös társasház, benne van, lakik egy nem zsidó és egy zsidó, akkor mégiscsak van probléma, és nem lehet, és szükség van arra, hogy éruvat csinálja. Mi a különbség? Az előbb azt mondtad, hogy a nem zsidó, mivel nem veszi magára a éruv törvényének a érvényességét, ezért nem is kell éruvat csinálni. Akkor itt meg, akkor miért van mégiscsak probléma? Azt mondják, Talmud, lőj, kása, ha de iszé, ha de lésze. A különbség abban van, hogy a nem zsidó otthon van-e, vagy nincs otthon. Ha otthon van, akkor probléma van, és kellene éruvat csinálni. Ha nincs otthon, akkor nem kell éruvat csinálni. Májka szavár, mi ennek az oka? Miért lenne különbség között a két változat között? Íke szavár, dírabelői balim, smadira, a filajvétkei havim, nami nisztár. Íke szavár, dírabelői balim, lai smadira, a filajvétkei nami lajisztár. Szóval Talmud, ha a kérdés az az, hogy ha valakinek van egy lakása, amiben éppen nincs otthon, nem lakik ott, nem tartózkodik ott, akkor az továbbra is egy lakásnak számít, akkor mindenképpen kellene éruvat csinálni, függetlenül, hogy otthon van vagy nem. Ha pedig azt mondjuk, hogy egy olyan lakás, amiben nem laknak, az nem számít lakásnak, akkor semmiképp nem kell éruvat csinálni. Akkor mi a jelentősége annak, akkor hogyan kell ezt érteni? Azt mondja, Talmud le öjlom, ke szavár, dira, belői bálim, la ismadira. Yisrael, de ki éjszéj, aszá, ki léjszéj, gazrubéra banon, ővétkő havim, de ki éjszéj, zéra sem, ilmed me májszav, ki éjszéj, aszá, ki léjszéj, la jaszá. De azt mondja, Talmud nagyon egyszerű. Egy lakás, amiben nem laknak, amiben nincsenek otthon, az nem számít lakásnak. És ezért valójában, hogyha nincsenek otthon, akkor nem kéne csinálni éruvat. Ha otthon vannak, akkor kell csinálni éruvat. De ha a nem otthon lakó, ha éppen az, aki nincs otthon, az egy zsidó, akkor ott a rabbik azért a biztonság kedvéért hoztak egy rendeletet, hogy független attól, hogy otthon vagy-e, vagy nem vagy otthon, az éruvban részt kell venned. Tehát a lakás továbbra is lakásnak tekintem. Amikor viszont a nem zsidóról van szó, akkor azt veszem alapul, hogy ha nincs otthon, akkor az a lakás nem lakás. Amikor otthon van, akkor eleve azért mondtuk, hogy az éruv nélkül, hogy az éruv csak akkor jön létre, hogyha ő valamilyen módon bérbe adja az ő területét, mert ugye a rabbik ezt az egészet azért hozták, hogy megpróbálják ösztönözni a zsidót arra, hogy ne válasszon magának pogány szomszédot, hogy ne tanuljon el a rossz szokásaitól. De ez csak mire vonatkozik? Akkor, hogyha otthon van. Ha nincs otthon, akkor ezzel nem kell foglalkozni. Azt kérdezi a Talmud, aki leiszél, hogy asszárve hat, nána, mert niáhez beisze, vagy alakla, nisbe, és beíra, keresz, echad, nachiv, echad, iszal, őszi, őszér, divre, rabbi, mély. Miért mondod azt, hogy ha nem zsidó nincs otthon, akkor ez nem kell beleszámítani az éruvba, és csak akkor van probléma, és kell a közös lakhelyek bérlésével beleszámítani az éruvba, hogyha otthon van. Amikor azt tanultuk, és ezt a törvényt már egyszer idéztük, hogy van egy közös udvar, és a közös udvarnak több lakosa van, és valamelyik lakos nincs otthon, az éruv nem tud érvényesülni, független attól, hogy ez a lakos, aki nincs otthon, az a szomszéd. Aki nincs otthon, ő zsidóvallású vagy nem zsidóvallású. Ezt mondta Rabbi Meir. Azt mondja, a Talmud haszom, de azt mondja, jaj, mi? Ott, abban az esetben azért tartunk tőle, hogy, vagy azért mondjuk azt, hogy ez érvénytelen, mert attól tartunk, hogy a nem zsidó szomszéd akár meg is jöhetne szombaton, és akkor hiába most nincs otthon, de szombat alatt mégiscsak otthon lesz, és ezért, hogyha akkor is, ha nincs otthon, az ő bevonása nélkül az éruv nem válik éruvvá. Oké. Szerintem összefoglalva az egészet, közben lapoztunk a B oldalra, összefoglalva az egészet, a helyzet a következő kép néz ki. Tehát ugye, ha több lakos lakó van, a, több lakás van egy udvarra nézve, akkor mindenkit be kell vonni az éruvba. Hogyan lehet bevonni az éruvba? Ugye az éruv bevonására három lehetőség van. Vagy közös, egy közös ételben való részvétel, vagy lemond, és ezt akár szombaton is megteheti a saját területéről az egyik szomszéd, vagy akár több szomszéd, vagy bérbe adja a közös területet a többi szomszédnak. Ha egy nem zsidóról beszélünk, aki a szomszéd, ő az első két változattal nem tud részt venni benne, a harmadikkal részt tud venni benne, hogy bérbe adja. Miért? Mert a rabbik azt akarták, hogy, lehetőleg ne pogány szomszédokat válasszunk magunknak, hogy ne tanuljunk el a rossz szokásainktól, és abból indultak ki, hogy hosszú távon nem fog belemenni a pogány szomszéd, hogy eladja, vagy hogy bérbe adja nekünk a területét. Oké. Mi a helyzet akkor, hogyha ez a szomszéd, vagy bármelyik szomszéd nincs otthon? Akkor ha egy, nem zsidó, ha egy zsidó az a szomszéd, aki nincs otthon, akkor ez mindenképpen probléma. Ha egy nem zsidó, aki nincs otthon, akkor nem lenne probléma, ez csak azért probléma, mert közben megjöhet. Mi a helyzet akkor, hogyha egy olyan közös házban vagyok, ahol mindenki nem zsidó, és én vendég vagyok, akkor eleve nincs szükség az éruvra. Oké, ezek voltak az alapszabályok. Most nézzük azt meg különben, és itt láttam, hogy komoly polémia volt már egy pár napja. Hogyan kell egy éruvot csinálni manapság? Hogy csináljuk manapság? Ugye, ha van egy társasház, akkor abban két dolgot csinálok. Egyrészt a zsidó szomszédaimmal létrehozok egy közös ételt, a többi szomszédtól pedig bérbe veszem a közös területeket. Hogyan tudom bérbe venni a közös területeket? A hálaha az az, hogy ez egy szimbolikus bérbevétel kell, hogy legyen. Ugye itt volt egy vita, hogy az a bérbevétel ez szimbolikus vagy valódi. Szimbolikus kell, hogy legyen, és nem kell, hogy hetente legyen különben. Elmegyek a közös képviselőhez, és adok neki 500 forintot, elmagyarázom neki, hogy itt van egy szimbolikus bérbevétel, remélhetőleg ő nem hisz a mágiában, mint a, itt a talmudi időkben a pogány szomszéd, és bérbe veszem tőle a területet. És ezzel létrejön az éruv. És tulajdonképpen ugyanez van, amikor egy egész városban csinálok egy... igen, és ugyan, ha nincsen zsidó szomszédom, akkor csak a bérbevétel az, ami szükséges, ugye? És ugyanez a helyzet, amikor egy egész városban csinálnak éruvot, akkor azt úgy csinálják, hogy a zsidó lakosok nevében létrehoznak egy közös ételt. Ugye ez a közös étel nem azt jelenti, hogy feltétlenül mindenkinek, hogy itt a talmud időkben csinálták, kell hozni a közösbe valamit, hanem mondhatom azt, hogy itt van ez a kenyér, ezt felajánlom minden zsidó, a ház minden zsidó lakosának. És ezt meg lehet csinálni egész várossal, egy városrésszel. Utána pedig elmegyek a polgármesterhez, és azt mondom neki, hogy polgármester úr, kérem, szimbolikusan szeretnénk bérbe venni a területeket. És remélhetőleg ő nem fél a mágiától, és ezt bérbe fogja nekünk adni. Ugye ez tulajdonképpen a dolog lényege. Most itt láttam azt, hogyha mondjuk Budapesten lenne éruv, akkor ez növelné-e az antiszemitizmust. Én ösztén szólva nem nagyon hiszem, vagy nem hiszem, hogy ezen múlik az antiszemitizmus. Különös tekintettel arra, hogy ez nem egy nyilvános dolog. Tehát nincsen kitáblázva, hogy itt zsidó szombat határok vannak, és itt tovább. Ez egy olyasmi, egy ilyen éruv, amit... akit csak a hozzáért, nagyon hozzáértők vennének eleve észre. Úgyhogy én ezt nem tartom problematikusnak. Az egy másik kérdés, nem olyan egyszerű csinálni egy éruvot, de erre most nem, már az, hogy tényleg ez a körbekerítettség, ez meglenyen, ebben most nem megyünk bele. Oké. Ugye vita volt a Misnában azon, hogy Rabbi Eleazar ben Jánkő és Rabbi Meir között, hogy amikor ketten vagyunk csak szomszédok, a zsidó és a pogány, akkor egyáltalán szükség van-e Eiruvra vagy sem. Rabbi Eleazar ben Jánkő azt mondta, hogy nincs, Rabbi Meir azt mondta, hogy van. Amar Rabbi Judah amar Shmuel Loch Rabbi Eleazar ben Jánkő vera Funa amar Minhak Rabbi Eleazar ben Jánkő vera Yechon amar No Hagu amar Rabbi Eleazar ben Jánkő. A halaká mindenképp Rabbi Eleazar ben Jákövöt követi, tehát hogyha csak ketten vannak, akkor nincs szükség Eiruvra. A kérdés az az, hogy ez mennyire erős. Shmuel azt mondta, ez tényleg a halaká, és ezt lehet tanítani is a nagy közönségnek. De Funa azt mondta, hogy ezt azért nem tanítjuk, de ha valaki megkérdezi, akkor elmondjuk neki. És Rabbi Yochanan azt mondta, hogy a nép így jár el, akkor ezt elfogadjuk, és nem utasítjuk vissza. Itt különben arról van szó, hogy nyilván ez Rabbi Eleazar ben Jákövnek ez egy engedménye, és az itt igazából a vita tárgya, ezt az engedményt mennyire tesszük nyilvánossá, mennyire fog ez könnyelműsködéshez vezetni úgy általában. Most általában Rabbi Eleazar ben Jákov az egy nagyon meghatározó álláspont a Misnában. Amelé a Bájler Bézsef, Kájmal a Misnász Rabbi Eleazar ben Jákov Kávnoki. A bája azt mondta Rabbi Jézsefnek, az a hagyomány van nálunk, hogy Rabbi Eleazar ben Jákov, ő, amikor meg van említve, mindig a halaká őt követi. Amar Rabbi Judah, amar Shmuel, a lachra, Rabbi Eleazar ben Jákov, máj örlé, bim a könyv rábaj. Mennyire erős ez? Kérdezte Shmuel. Annyira, hogy annyira kézenfekvő, hogy Rabbi Eleazar ben Jákov a halaká, hogy ezt még valaki a saját mestere előtt is paszkenolhatja, vagy taníthatja a népnek. Van egy olyan alapelv, hogy az ember a saját mestere előtt ne okoskodjon. Hát, ott vagyok én, és ott van a mesterem, ha kérdeznek tőlem valamit, akkor ne paszkenoljak, hanem mondjam azt, itt a mester, ő majd paszkenol. De nagyon kézenfekvő dolgokba paszkenolhatok. Olyasmi, ami teljesen egyértelmű, ott nem tűnik szemtelenségnek, hogy én paszkenolok, mert nem tűnik okoskodásnak azt, hogy én ezt mondom. Az, hogy a halaká Rabbi Eleazar ben Jákov követi, az mennyire egyértelmű, az mennyire kézenfekvő? Annyira, hogy ezt akár még a mesterem előtt is mondhatom? Amel lej a finu be isza be kuchta baj miné raf chizda kol snéd raf huna lej a ire. Azt mondja erre a báje, nézd, azt mondja erre a Jézsef, ez a törvény, hogy az ember ne okoskodjon, és ne pászkenoljon a saját mestere előtt, akkor ne okoskodjon, és ne pászkenoljon a mestere előtt, ez annyira erős törvény, hogy még annyira kézenfekvő dolgokat sem szabad pászkenolni, mint hogy például egy tojás a joghurtban az ehető-e vagy sem. Ugye, mint a kérdés? Ugye azt gondolnánk, hogy piros a húst a tejjel keverni. És valaki megkérdezi, hogy gyerekek, a tojás lehet-e tejjel keverni? Ugye egyértelmű válasz, hogy igen, mert a tojás az nem hús. De Rav Yosef azt mondja, hogy még egy ilyen egyértelmű törvénynél is az ember tartózkodjon attól, hogy ezt kifejtse a saját mesterre. Az hagyja, hogy mondja azt, hogy kérdezzétek meg a mester. Tehát nincs annak korlátja, nincs határa, hogy meddig kell elmenni a mester tiszteletében, és az ember ne pászkenoljon a mester előtt. Amelé Rabbi Jákob ben Ábel Ábájek, gajbe még illesz tájniz, dixíva umáncha, máu leőri bászred Rábej, amár lé, hachi amár Rabbi Jézsef, finna be észbe kutcha, balminék, mirá frizdek, lajstani, de funna vele jajre. Azt mondja erre a Talmud, de Jákob Ába megkérdezte a báját, hogy mondd, ez a törvény, hogy az ember a mester előtt ne paszkenoljon. Mester előtt paszkenoljon. Ez a törvény, ez mennyire erős? Mi van azokkal a dolgok, amik egyértelműen le vannak írva? Ugye manapság nagyon sok minden le van írva, tehát egy könyvben fel lehet ütni, vagy be lehet most már ütni a Google-ba. Meg lehet googlizni. Ugye régen azért azok a dolgok voltak, amik le voltak írva, azok kicsit más státuszúak voltak. hát kevés dolog volt viszonylag leírva. De például le volt írva, hogy mely napokon vannak böjtnapok. Ugye ez a Gilles Steinis, a böjtnapok tekercse. És te valami olyan dolgot kérdezek tőlem, ami le van írva a böjtnapok tekercsében, a Gilles Steinis, akkor ez annyira egyértelmű, hogy mert mondhatnám azt is, hogy nézd meg apukám a tekercsben. Akkor ilyen esetben mondhatok-e véleményt? Pászkenolhatok-e? Vagy itt is azt kell mondani, hogy ne, kérdezd meg a mestert. És mit mondta erre Abáje? Hogy a Vjöjszöf egyszer ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy semmilyen módon nem szabad a mester előtt kérdezni, pászkenolni, még akkor sem, ha csak egy olyan kézenfekvő dolgot kérdeztek meg tőled, hogy a tojás szabad-e joghurttal keverni, ami egy teljesen egyértelmű törvény. Érdekes különben, mert a Vjöjszöf, akit ugye itt idéz a Báje, és akihez ez a kérdés föl lett téve, ő a mestere volt a Bájének. Szóval lehet, hogy itt volt egy ilyen személyes része is ennek, hogy ő akarta jelezni a Bájének, hogy csak ne okoskodjatok előttem. Még egy ilyen kérdésben sem. Különben még egy érdekesség, és ezzel befejeztük a mai témát, hogy itt, amikor az volt a kérdés, hogy egy tojás szabad-e joghurtban enni, akkor a kommentárok azt mondják, hogy itt azért nem az a kérdés, hogy egy tojás szabad-e joghurtban enni, mert ez annyira kézenfekvő, hogy tényleg, mintha nem is lenne kérdés. Az, amit megkérdezné azt, hogy szombat-e a pihenő nap, vagy a péntek. Tehát ez nem, igazából nem is számít egy kérdésnek. Itt arról van szó, hogy ha levágtak egy csirkét, egy tyúkot, és a tyúknak a tyúkban találtak kész tojásokat, akkor az tojásnak számít, amit szabad joghurttal keverni, vagy húsnak számít, amit nem szabad joghurtnak keverni. És ez igazából a kérdés, de ez is azért annyira egy kézenfekvő kérdésnek számított, hogy erre is azt mondta a Vjöjszöf, hogy bár ez egy nagyon kézenfekvő kérdés, mégsem szabad még egy ilyen kérdésre se okoskodva válaszolni a mester előtt. Kívánok mindenkinek egy Gitten Quittelt, egy szép ünnepet, Gut Jantev, Tóra örömünnepe következik, ma pedig, hogy Sána Rábe van, 7-szer megyünk körbe a Bima körül. Sok szeretettel kívánok mindenkinek egy boldog új évet, jó körtáncot a Tórával. Találkozunk legközelebb, vasárnap este, mindenkinek Gut Jantev.